Isten igéjét az Efézusi levél 3. részéből olvasom. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amely nekem adatott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette a szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindennek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk bizodalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedt megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben hit által, és szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesed legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesen, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a szeretetet, amelyről Pál apostol ezekben a sorokban beszél, és amelyért imádkozik, hogy a te szeretetednek a mélységét, a magasságát, a szélességét minél inkább ismerjék meg azok, akiknek írja a levelét. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy mi megkóstolhattunk már valamit a te szeretetedből, ahogy elkezdted felnyitni a mi szemeinket, a mi bensünket arra, hogy megsejtsük, hogy ebben a világban nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elveszettek, ha oly sok minden hideg is, rideg, fájdalmas vagy nehéz, mégis valamit megérezhettünk abból, hogy a te kezedben van az életünk. Aztán köszönjük, hogyha már ennél többet is megkóstolhattunk és megláthattunk, hogy az Úr Jézus Krisztusban felismerhettük azt, hogy ez a te nagy-nagy szereteted mennyire személyes, mennyire valóságos, mennyire mély. Köszönjük neked, hogy ő benne megmutattad, és a szívünkbe elhoztad azt, hogy a legfontosabb dolog ebben a világban, amely mindent egybe tart, az a te szereteted. És azt is köszönjük neked, édesatyánk, amit szintén megláthattunk és megismerhettünk, akárha csak az elmúlt hétre tekintünk vissza, hogy mi oly sokszor kudarcot vallunk abban, hogy ezzel a szeretettel éljünk a szívünkben, hogy ezzel a szeretettel szeressünk más embereket. Oly sokszor kudarcot vallottunk ebben, amikor sokkal inkább voltunk önzőek, kerestük a magunk hasznát, jártunk a magunk útjain, feledkeztünk meg rólad, feledkeztünk meg egymásról, a másik emberről, és olyan csoda, hogy te mégis szeretsz minket. Ez az evangéliumnak az a titka, amiről Pál beszél, amit te kijelentettél, amely minden emberi értelmet, minden emberi meggondolást felülmúl, hogy te újra és újra szeretettel jössz hozzánk, hogy az Úr Jézus Krisztust azért küldted ebbe a világba, és ő azért vette magára a mi bűneink büntetését, és azért támad fel, hogy megszerezze számunkra a veled való közösséget, az üdvösséget, a bocsánatot, az örök életet. És köszönjük, hogy ezért lehetünk neked hálásak, és ebben élhetünk, és ebben erősödhetünk meg most is. És így hívunk téged segítségül, hogy jöjj, és szent lelkedet adjad ma nekünk. Különösen igéd által táplálja mi szívünkbe hitet, amikor szeretnénk megérteni, hogy mire hívsz bennünket, amikor szeretnénk engedelmesen igent mondani a te hívásodra, add, hogy semmi bennünket vissza ne húzzon, a kisítőségünk, az önzésünk, az erőtlenségünk. Jöjj, Szentlélek, ragadj meg bennünket, és fordíts bennünket az Úr Jézus Krisztus, az ő akarata és az ő cselekedetei felé. Így kérünk, légy itt velünk, és áldj meg bennünket a mai napon. Amen. Ézsaiás proféta könyvének a 43. fejezetét keressük ki a Bibliánkból, az a 691. oldalon van az Ószövetségben. 691. oldal. A Biblia éve van, és ezért különösen hangsúlyos idén számunkra, hogy hozzuk magunkkal a Bibliánkat, nem a vendégeinknek mondom természetesen, nem baj, ha valakinél nincs Biblia, de a gyülekezeti tagok, ők hozzák magukkal a Bibliájukat. Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezete a 14. verstől a 21. versig olvasom. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a kádeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengerem, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakáluk és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. A gyülekezetnek a vezetőivel imádságban és gondolkodásban eltöltött hétvégét, amit januárban Monoszlón töltöttünk el, ott fogalmaztuk meg, hogy a 2008 év egyik hangsúlya a gyülekezetünk életében készülés a jövőre. És mindarra, hogy Isten ki akarja bontakoztatni az ő misszióját, az ő munkáját bennünk és általunk. És ezért kértem hangsúlyosan az elmúlt hetekben, hogy legyünk jelen a mai Isten tiszteletem, mert ma tervezem előadni mindazt a gyülekezetnek, amiről a hétvégén beszélgettünk, amit azon a hétvégén mi Isten kezéből elfogadtunk, amire gyülekezetünknek a vezetői igent mondtak. Ez a mai igehirdetés ilyen értelemben rendhagyó, mert nagyon konkrétan a gyülekezetünk életével, jelenével, kicsit a múltjával is, meg a jövőjével foglalkozik, de nem a magunk érdekében. Már most hadd hangsúlyozzam, nem kizárólag a magunk életében, érdekében. Azt mondom, hogy kiváltság, hogy a Gazdagréti Református Gyülekezet életében, ami 19 év körülbelül, mindig voltak olyan időszakok, amelyeket az álmodozás, a hit, a közöttünk valami új történik, bizonyossága határozta meg. Én csak olvasni tudom, meg visszatekinteni, vannak, akik itt voltak már akkor is. 1989. novemberében így alakult meg ez a gyülekezet. 1990 pünkösdjétől így kezdtek hetente, már rendszeresen hetente Isten tiszteleteket. És ezek a testvéreink, ez a maroknyi csapat, mert tényleg az volt, hitték, hogy ők Isten népe gazdag réten, és hitték azt, hogy Isten arra hívja őket, hogy templomot építsenek. És ez egy ilyen időszak kellett, hogy legyen. Biztos, hogy az volt. Ezek az évek az álmodozásnak, az elindulásnak, a hitnek az időszakai, az időszaka voltak. És a gyülekezet létrejött, megszületett, élt. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, ugye nagyon gyorsan nem valósult meg ez az álom, de 1996-ban volt egy újabb nagy lépés, amikor arról döntöttek a gyülekezetnek a vezetői, hogy egy Regős utcai lakótelepi ház aljában lévő pici bolthelyiségből az Isten tiszteleteinkkel vonuljunk át, menjünk a közösségi házba. Ez egy nagy lépés volt akkor, már két Isten tiszteletet tartottunk, és tudatában voltunk, hogy valami történik közöttünk, hogy növekedik a gyülekezet, hogy egy új helyre kell mennünk, voltak, akik féltek, hogy bérleti díjat kell fizetni, és így tovább, de megtettük ezt a lépést, és ebben az időszakban, ezekben az években nagyon sok minden növekedett a gyülekezet életében. Megtelt a közösségi ház, új szolgálatok indultak be és születtek, amelyek ma is élnek, közülük sok. Ebben az időben fogalmaztuk meg azt az 5 pontot, hogy milyen gyülekezet szeretnénk lenni, mind a honlapunkon, mind a brosúránkon, vagy a címtárban, a fényképesben ott van, mit jelent számunkra, hogy a tanítványság, a dicsőítés, a közösség, a szolgálat és a misszió. Aztán utána ott is úgy beálltunk a közösségi házba, éltük az életünket, és hát vártuk, hogy előttünk van, amit én soha nem szerettem, hogy előttem van őszintén a templomépítés, és aztán hosszú évek során nagy nehezen hozzájutottunk ehhez a telekhez, és 1999. szeptember 19-én egy vasárnap délután a közösségi házban beléptünk a templomépítés nagy folyamatába, lelkileg is beszéltünk arról, hogy milyen áldozatokat kell hoznunk nekünk, mint gyülekezetnek, bemutattuk a terveket, és felgyújtunk hitben erre, és belevágtunk hitben a templomépítésbe. Végül 2001 őszéig egy kapavágás nem történt ezen a helyen, tehát 2 évig, de mert Isten ott is nagyon megpróbált bennünket, de a gyülekezet már benne volt, már a tudata az volt, hogy mi építkező gyülekezet vagyunk, mi adakozunk, gyűjtünk, nagy utakat tettünk Bobival már akkor Amerikában is, és hittük, hogy ez történik közöttünk. És mindvégig arról beszéltünk ezzel az épülettel kapcsolatban, hogy nem magunknak építjük. Nem azért van, hogy most már a gyülekezetünknek legyen egy templom a pusztán, ezért is, de azért, hogy azt mondtuk, legyen ez imádságháza minden népnek. Erre talán emlékeznek sokan. Imádságháza minden népnek, hogy ezen a helyen sokan megismerjék Istennek a szeretetét és a kegyelmét. És vannak ilyen emberek most közöttünk, akik azóta ezen a helyen ezt megismerték, akik az imádságainkra, az Isten ígéreteire válasz, és itt vannak közöttünk. És arról beszéltünk, hogy amikor ebbe adakozunk és befektetünk, az Isten ügyébe fektetünk be. És arról is beszéltünk még hittel, már ebben az időszakban, meg ezelőtt is, hogy Isten áldásait, amit mi kapunk ebben a gyülekezetben, tovább kell adnunk. Egy új, egy lakóterepi gyülekezetben sok olyan lehetőség van, ami nincsen a Magyarországi Református Egyház más gyülekezeteiben. Új emberek, új dolgok indulhatnak el, új dolgokat próbálhatunk ki, és ezt tovább kell adnunk, áldássá kell lennünk mások számára. És ez is történt, és történik a panelkörön keresztül, és más módon keresztül is. Aztán 2004 húsvétján beköltözött gyülekezetünk a templomba, és most ugrok egy nagyot, mára pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy belaktuk a templomot. Belaktuk. Régi és újonnan indult programok találták meg a helyüket. Miközben a gyülekezet egyre növekedett és gyarapodott. Ugye a mai vasárnaptól már 4 csoport van a gyerekek számára, a gyerekek szempontjából kinőttük a templomot, úgy vagyunk, mint valamikor a közösségi házas időkben, ma már 2 gyerekcsoport az iskolában találkozik, ahol újra a termeket kell bérelnünk. Ez jó jel. És délelőttönként is 2 délelőtt itt mamakör van, de esténként pedig egyre gyakrabban van, hogy helyszűkében vagyunk. Esténként az esti programok alatt egyre többször van, hogy már nem tudunk hogy szervezni, mert nincsen elég hely, kis terem a templomban. Vannak persze emberek, akik már amiután beköltöznünk a templomba, mindig azt kérdezték tőlem, hogy na jó, de hát mikor építkezünk tovább? Hát tudjuk, hogy tovább kell lépni, és én mindig azt mondtam nekik, felejtsétek el, nincs pénzünk, sőt adósságunk van, 10 millió forint adósságunk volt az egyház felé, amikor beköltöznünk a templomba, és bele is fáradtunk talán egy kicsit az építkezésbe, majd, ha eljön az ideje. De jó volt végre nem építkezni, és ez így volt akkor. De kedves testvérek, mára megváltozott a helyzet. És többek szívében egyre inkább érlelődött az, amiért néhány hűséges ember persze végig imádkozott, hogy azt mondjuk, hogy itt az idő. Itt az idő, mert Isten valami újat kezd. Többünk szívében megjelölt az, hogy itt az idő, Isten valami újra hív bennünket. És hiszem, tudom, érzem, hogy ezt nem mi akartuk így. Nem 2004-ben találtuk ki, hogy majd mit fogunk csinálni 2008. februárjában. Nem mi mozgattuk a szálakat, nem mi komponáltuk az eseményeket, úgy a külső szükségeket, amikről beszéltem, úgy a belső lelki indítatásokat, amikről majd utalok, a szívek felindulását, ami itt van közöttünk, ezt Isten komponálta össze. Ezért mondhatjuk ma azt, hogy Isten újat cselekszik, és egy új időszak indul az életünkben. És ezért hívtam mindenkit, akinek köze van a gyülekezetünkhöz, és fontos neki a gyülekezetünk jövője, hogy legyünk itt ma. Ezután a hosszú lenyúlt bevezető után forduljunk először az Isten igéjéhez, a felolvasott szakaszhoz. Ha valaki Ézsaiás próféta könyvének a 40. és az azt követő fejezeteit olvassa, amiben mi is olvastuk ezt a részt, örömhírrel találkozik. Olyan részeket olvas, amelyeket áthat az örömnek, a vigasztalásnak, a reménységnek a hangja. Ezek a dalok, mert ezek igazából dalok, énekek, Isten szabadító ígéreteiről és tetteiről szólnak. A próféta örömhírt, evangéliumot hirdet ennek a népnek, ami egy konkrét történeti helyzetben, egy konkrét történelmi valóságban hangzik el. Az örömhír az soha nem valamiféle ideológia, vagy nem valamiféle képlet, az üdvösség képlet. Az örömhír Istennek a szava, amely az életünknek, vagy egy közösség, egy nép életének egy konkrét helyzetében szólal meg. És ennek az üzenetnek a lényege, hogy a babiloni fogságban van Isten népe, már 70 éve deportálták őket, és egy idegen földön, egy idegen nép között tengetik az életüket. A Szentváros számukra, Jeruzsálem romokban, a templom az Isten jelenlétének a helye romokban, és egy idegen világban kell élniük. És az üzenet végig azért Ézsaiás próféta könyvében, hogy leteltek a fogságnak az évei, letelt a bűnhődésnek a napja, és Isten szabadulást szerez. Azt olvastuk a mi igényben, hogy a ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok, a babiloniak pedig jaj veszékelnek. 70 éve ott van ez a nép az idegenben, és emberi szemmel nézve az ő életük teljesen reménytelen. Hiszen nincsen már elképzelésük a jövőről. Ha körülnéznek és azt mondják, hogy 70 év óta Isten nem tett semmit közöttünk, nem hozott ki minket innen, honnan merítenének erőt arra, hogy van még jövő, van még valami új az ő számukra? Eszük ágába sem jutna az, hogy magukat megszervezzék és lerázzák magukról a babiloni birodalmat, hatalmas birodalom, mit tudnának tenni ez ellen? És Babilonnak a hatalma az bezárja az ő jövőjüket, elveszi tőlük a jövőt. És ebben a helyzetben Isten megszólal, és Isten szava egy új jövőt nyit számukra. Amik őt elgondolni nem tudnának, és kitalálni nem tudnának, az egyszer csak valóság lesz nekik. Mert Isten azt mondja, letörök minden zárat, a kádeusok pedig jaj veszékelnek. Isten megszólal. Ha megnézzük a Bibliában ezeket a verseket, azt olvassuk, hogy az az Isten szólal meg, aki azt mondja magáról, én vagyok a megváltótok, én vagyok Izrael szentje, én vagyok Izrael teremtője, én vagyok a ti királyotok. Úgy néz ki, hogy már semmi nem vagyok szinte nektek, mert idegenben éltek, de nem. én vagyok a szabadító, én vagyok a királyotok, én vagyok az uratok, és én megszólalok. És amikor Isten megszólal, akkor az ellenség jaj veszékelve menekül egyik oldal, a másik valami új készül. És Isten azt mondja, ehhez az újhoz kapcsolódóan, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mi ez a régi? Mi a múlt, amin ez a nép tűnődik? Az előző versekben Isten úgy mutatkozik be, idézem, mint aki utat készített a tengerem, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Egyértelműen Isten népének a legdöntőbb tapasztalatára, az Egyiptomból való kivonulásra, a Vörös-tengeren való átkelésre utal Isten. És erre nézve azt mondja, ne emlegessétek a múltat. Ne a régieken gondolkodjatok, ne ezeken tűnődjetek, mert én újat cselekszem. És ez azért meglepő összefüggés, hiszen, mert Izrael hitének a mai napig az egyik legalapvetőbb része a Páska ünnepén, hogy felemlegetik a szabadulást az egyiptomi fogságból és rabszolgaságból. És ugyanígy más ünnepeket, és a keresztényeknek is alapvetően döntő, hogy az Isten nagy történelmi tetteire visszanéz. Hát hogy lehet, hogy itt mégis Isten azt mondja, ne a régieken gondolkodjatok, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat kezdek. Mindannyian ismerjük azt a visszatekintést a múltba, akár a saját személyes életünkbe, amikor a múltra való visszatekintés nem erőt ad arra, hogy higgyünk a jelenben, hogy előre nézzünk a jövőre, hanem amikor a múltba való visszatekintés a hitetlenség pótszere. Amikor Izrael ott ül Babilonban és nosztalgiázik, hogy hatalmas volt az Isten évszázadokkal ezelőtt az őseink életébe. Emlékeztek, milyen csodálatos volt? Na de ma már nem olyan világot élünk. Mit ér az, hogyha egy közösség a megszépített, kiszínezett múltba menekül a jelen kihívásai elől? Mit ér, ha azon nyavajognak, hogy akkor még minden lehetséges volt, de a mai világ az már nem ilyen világ? Egy ilyen nép, egy ilyen közösség soha nem hallja meg Istennek a szavát, újat cselekszem. Miért? Mert nincs új, csak a múlt van, amiben mindig visszatekintünk. És nem ugyanezt történik a magyarországi református egyházzal, meg sokszor a keresztény egyházakkal a mai Európában. Amikor mi felemlegetjük, mint reformátusok, a reformáció nagy dicsőségét, hogy a 16. században megszólalt az Isten igéje, Isten újat kezdett, és a 16. században az egész országon végigment az evangéliumnak ez a hatalmas nagy mozgalma, mert az egy evangéliumi mozgalom volt. És nem csak visszatekintünk a mi dicsőséges múltunkba. Vagy a második világháború után volt Magyarországon a protestáns egyházakban egy lelki ébredés, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan, vagy relatíve sokan megéheztek az Isten evangéliuma után, és sokan keresték az Istent, szomjasak voltak az Istenre, és nagyon sok ember élő hitre jutott ebben az időszakban. És ma lelkipásztorok sokszor így beszélnek erről az ébredésről. Visszatekintünk a múltban, hogy hát az akkor csodálatos volt. De nem érezzük, hogy a múltunkon merengő és ennek a fényében a jelenre nézve, csak sopánkodó erőtlenségünkre nézve, mindig kifogásokat kereső és találó egyház lettünk ma Magyarországon? Nem bénítja le ezt az egyházat, az Isten népét ma Magyarországon, akármelyik felekezetről beszélünk, az ország mai helyzete? Az emberek morális elesettsége? Az, hogy minden egészen más, és látszólag az emberek érdektelenek az Isten jelenléte, az Isten ügye iránt, nem bénít ez le? És nem arról beszélnek sokan, akár még egy gyülekezetben is, hogy hát régen, amikor még gyerek voltam, és mindenkinek hittanra kellett járni, és járt is a hittanra, akkor meg majd, ha újra így lesz, nem ez történik? Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. És igaz, ez lehet a mi gyülekezetünknek, nincs nagy múltunk, de a gyülekezetünk nagy történeteire is, amikor egy kicsit fel is idéztem az előbb, vagy a templomépítésre ezek között. Azt hiszem, abban egyek vagyunk, hogy nem szeretnénk olyan gyülekezet lenni 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, amikor azon álmodozunk, hogy milyenek is voltak azok a hősi 90-es, meg 2000-es évek. amikor templomot építettünk, amikor elkezdtünk alfázni, amikor át kellett menni a gyerekekkel. Emlékeztek? Üres már a templom, de emlékeztek, hogy milyen volt akkor? Amikor még fiatalok voltunk. Majd itt állunk öregen, és a múlt dicsőségéről beszélünk. Nem akarunk ilyenek lenni. Nem akarunk ilyenek lenni. Mert, mondja Isten, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Mondja Izraelnek Babilonban. Már készítem az utat a pusztában. A pusztán a sivatagon keresztül megy vissza az út Jeruzsálembe. A sivatagban folyókat fakasztok, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Ezt a népet, mondja Isten, magamnak formáltam. Igen, 70 éve fogságban van, akkor is az én népem. Én alkottam őket, én formáltam őket a magamnak, és én újat kezdük az életükben. És azt szeretném, hogy lássuk, hogy az Isten cselekedete az mindig új. Amit Isten tesz, az mindig több, amit mi elgondolunk, vagy elképzelni tudunk. Az evangélium, az örömhír soha nem az, hogy posztán értjük a következő lépést, és megtesszük, az mindig Istennek az új tette, az új cselekedete. Azt, hogy Isten Jézus Krisztusban meghalt, és feltámadt, és lerombolta az ördög minden munkáját, ami az evangélium, ez mindig több nekünk is, mint amit mi elgondolni, vagy elképzelni tudunk. Azt gondoljuk, hogy kimerítettük az evangélium titkát. Nincs ebben sokkal több személyes életünkre és a gyülekezetünkre nézve. Ha azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk, azt jelenti, hogy Jézus előttünk jár, és mi nem feltétlenül tudjuk, hogy ő hova megy, ő mindig új helyeken van hozzánk képest. És ez az, amit Izrael népének a fogságban meg kell hallania, el kellett hinnie, hogy valami új készül, valami olyan, amire az Egyiptomból való szabadulás óta nem volt példa. Ha akkor a Vörös-tengeren keresztül vezette ki Isten népét a rabszolgasságból, akkor most a sivatagon keresztül fog biztonságos utat készíteni nekik, ha kell, folyót fakaszt a sivatagban, hogy népe visszatérhessen ősei földjére. És ebben a helyzetben Izraelnek ezt el kell fogadnia, és hinnie kell. A hit nem az, hogy tudunk minden igazságot, és visszanézünk a múltra, hogy mit tett Isten. Hanem amikor Isten újat készít, a hit azt jelenti, hogy beleállunk ebbe az újba, rábízzuk magunkat, és megyünk vele együtt előre. A hit azt jelentette Babilonban a Izraelnek, hogy egyszer csak fel kellett állniuk, és el kellett indulniuk. Isten közben a világpolitikát is megrendezte, a babiloni hatalmat ledöntötte a perzsa hatalom, Cirusz király, és szabadok lettek az utak. De a népnek el kellett indulnia, és hinniük kellett. Birtokba kellett venniük azt a jövőt, amit az Isten ígérete és szava tesz lehetővé, azzal, hogy újat cselekszik. Mit jelent ez nekünk, itt és most, ma? Amikor Monoszlón ezen a hétvégén azon gondolkodtunk és imádkoztunk, hogy bemerünk-e vágni, lépni az építkezésbe, úgy, mint egykor, nagyon kevéssel. És imádkoztunk, lejöttünk, csendbe voltunk, hogy mit mond Isten nekünk, akkor Isten azt hozta elém, hogy pont ezt, Isten mindig előttünk jár, és ő mindig kész többet megcselekedni, amit mi gondolunk, vagy elképzelünk, mint ha Isten csak annyit mondott volna, figyeljetek, minden a ti hiteteken múlik. Minden azon múlik, hogy hisztek-e. Hogy beálltok-e ebbe, mert ha hisztek, beálltok-e ebbe imádsággal, beálltok-e ebbe áldozattal, és akkor én megmutatom a hatalmam. De nehogy azt gondoljuk, hogy itt csak az építkezésről van szó, sokkal többre hív bennünket Isten. Egy évvel ezelőtt, és erről beszéltem is itt, vagy utaltam rá többször, Isten nagyon-nagyon erősen szívemre helyezte újra az elveszett embereket. Isten nagyon-nagyon erősen megérintett és megmutatta nekem, hogy arra hív, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, hogy összetört emberek megismerjék Istent, gyógyuljanak, megszabaduljanak, és az Isten népébe éljenek. És ez azért volt akkor nagyon fontos számomra, mert közben az volt mellettem, hogy de annyi feladat van a gyülekezetben. És annyi szükség van, ahol a saját gondjainkat hordozó pásztori szükség, és annyi mindent meg kell szervezni. Hát hogy lehetne bátran indulni abba, hogy még nagyobb erővel hirdessük az evangéliumot még többeknek, amikor így is annyi minden van. És Isten ezeket a láncokat, vagy ezeket a zárokat letörte rólam, és tudom, hogy arra hívott, hogy minél több emberhez eljusson az Jézus Krisztus evangéliuma. És erről sokat beszélgettünk akkor a presbiterekkel, a missziói bizottságban, a gyerekmunkás hétvégén esett erről szó, hogy ez mit jelent a gyülekezetünkre nézve. És ebben az időben együtt olvastunk ezekben a beszélgetésekben egy könyvből egy részt, ami arról beszél, hogy a gyülekezeteknek, szervezeteknek egyáltalán, de gyülekezeteknek is milyen életszakaszai vannak. És ezt mindjárt el fogom mondani, mert ez, amit ott olvastunk, nagyon jól megvilágította azt, hogy hol vagyunk, és mi az az új, amire Isten hív bennünket. Ezen elmélet szerint egy gyülekezet életében, és próbáljunk figyelni és követni, négy fázist különböztethetünk meg. Az első az a kreatív és az álmodó szakasz. A második szakasz egy gyülekezet életében a szervezés, a megvalósulás szakasza. A harmadik szakasz az a védekező önigazolás, kudarcok szakasza. A negyedik pedig, amikor már csak másokat vádolnak, és a szervezet vagy a gyülekezet lényegében meghalt. Mit jelent ez? A kreatív álmodó szakasz értelem szerint az, amikor valami újnak a gondolata fogalmazódik meg. Amikor valami újnak a gondolata fogalmazódik meg egy közösségben, akkor ezt az időszakot a lelkesedés, a reménység, a hit, az ötletek jellemzik, ami gyakran együtt jár egy kis káosszal. Minden for. Valami történik közöttünk, és ez lelkesít. Új ötletek születnek, nagyon sok minden megmozdul, és nagyon kevés dolog épült még ki. És aztán, amikor ezek a dolgok elkezdenek megvalósulni, jön a második szakasz, az álom valóságá válik, például a templom felépül, és onnantól nagyon-nagyon sok szervezésre, egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy minden megfelelően működjön, hogy minden és mindenki megtalálja a helyét, hogy kialakuljon a mindennapi életnek a stabilitása, az átlátható ritmusa. És ez gyakran kemény munka, kevésbé lelkesítő, mint az első fázis. De meg kell csinálni. Le kell a dolgokat rendezni, be kell a templomot lakni, mert különben hol vagyunk. Ennek a szakasznak nem az a végső célja, hogy innentől fogva aztán minden így maradjon, ahogy van az idők végezetéig, amíg Jézus vissza nem jön. Hanem az, hogy a gyülekezet legyőzve a korábbi akadályokat visszatérjen az eredeti elhívásához. Jöjjön egy újabb álmodó időszak, ahol újra a lelkesedés, az ötletek, az álmok jellemeznek bennünket. Mert ha ez nem történik meg, akkor jön a harmadik szakasz. Az önigazolás, a védekezés, a kudarcok időszaka. Nincsen új látás, nincsen új cél, beállunk a mindennapokba, járjuk a kitaposott ösvényeket, végezzük a megálmodott szolgálatokat, de már egyre jobban ismerjük, és közben egy hamis biztonságérzet tölt el minket. Hát minden jól megy. És ebben a hamis biztonságban már alig kell Istenre figyelni. És éppen ezért nyilvánvalóan elromlanak a dolgok. És lesznek emberek, akik azt mondják, hogy figyeljetek, ez nem jó. De mi beálltunk. És ezért azt mondjuk, hogy lehet, hogy neked nem jó, akkor menj máshova. Elindul az önigazolás, a védekezés, a kudarc. És ebben a helyzetben, amikor már csak magyarázzuk önmagunkat, védjük a helyzetet, ha túl sokáig itt marad egy gyülekezet, akkor eljön a végső, a negyedik szakasz, ami a halálnak a szakasza. Súlyos válság, nincs cél, nincs látás, az emberek elmennek, mi vezetők 60-70 évesen azt mondjuk, hogy milyen szép volt a régi világ, nagy dicsőségünk volt a 90-es, meg a 2000-es években, de ez a világ már más, rosszak az emberek, rossz a gyülekezet, rossz a lelkipásztor, rossz az ország, nem adnak pénzt, ismerős, ugye? És meghalt az egész. És kedves testvérek, ezt a halált, ezt sokszor érezzük a gyülekezetekben. Ezt a gondolkodásmódot. És az erősödött meg tavaly bennünk, hogy ahogy beszélgettünk, hogy valahol a második és a harmadik szakasz határán vagyunk. Megvolt az álom, megszületett a templom, a második szakaszban kialakultak a szolgálatok, az életünk, belaktuk, dolgoztunk, helyére kerültek a dolgok, és mostantól vagy megyünk tovább, minden így marad, aztán szépen megy az életünk lefelé, vagy pedig visszatérünk, mert Isten visszahív valami újra. És az a lelki tapasztalat, amivel Isten engem akkor megrázott, és az, ami történt azóta tőlem függetlenül körülöttünk, az mára egyértelművé tette azt, hogy azt mondhassuk, itt van az idő. Az, hogy nem férünk be vagy el a gyerekekkel, meg hétköznap esténként, az, hogy egyre gyakrabban vannak szükségek, egyre többen beszélnek az építkezésről, azt, hogy monoszlőt azt mondok a testvéreknek, mondják el a véleményüket a gyülekezetről, sokan elmondták, leírták, imádkozzunk érte, sokan imádkoztak ezért a hétvégéért, és így úgy érzünk, összeállt a kép. Itt van az idő. És van még egy nagyszerű, és ez szintén valaki monoszlőt mondta a gyülekezetből, egy nagyszerű lehetőség, kedves testvérek, ebben tudnélik, azok is bekapcsolódhatnak a hőskorba, akik nem voltak itt a hőskorban. Akik megérkeztek ebbe a gyülekezetbe, egy kész templomba, egy kész gyülekezetbe, és nem mentek át azon, amikor együtt álmodtunk, együtt küzdöttünk, együtt hoztunk áldozatot, együtt imádkoztunk, hogy miből lesz pénzünk. Most bekapcsolódhatunk, mert egy ugyanilyen időszak jön az életünkben. És mindebből azt látjuk, hogy valóságosan Isten szól meg, én újat cselekszem. A jövőt az Úr nyitja meg számunkra. A jövőt az Úr nyitja meg számunkra, és nem tehetem, hogy nem mondjam, nem a három, igen. Azért kell erről beszélni, mert múlt héten beszéltem a politikáról, és szeretném azt mondani, hogy menjen el mindenki a népszavazásra, szavazzon jó lelkiismerettel. De ne keveredjen össze a fejünkbe a mindennapi. A mindennapi, meg az Istentől való. Soha. A jövőt Isten szava nyitja meg számunkra. A jövő és az új, amit Isten cselekszik, az nem ez az épület. Még csak nem is a gyülekezetünk. A jövő, amiről beszélünk most, az ez az ország. Az elmúlt hetekben a 10 parancsolatról beszélve nagyon-nagyon szomorú elemzéseket kellett adnunk erről az országról. Hogy mit jelent ebben az országban az Isten törvénye. És nagyon-nagyon szomorú és keserű dolgokról kellett beszélni. Olyan ez az Isten népének, mint a babiloni fogság, nem? Van reménység ebben az országban? Ki tudunk ebből jönni? Le tudja törni Isten az árakat? Fogunk tudni inni adni azoknak, akiknek a lelke kiszáradt, elsorvadt abban a sok fájdalomban és bűnben, ami a népünket jellemzi? Csak az Istenhez térés, csak az Istenhez fordulás segíthet ennek a népnek. Isten újat cselekszik. Hisszük ezt? Kész vagy-e odaadni magadat ennek? Hiszük-e ezt, és kész vagy arra, hogyha ez a gyülekezet odaáll az Isten akaratába, és azt mondjuk, hogy tovább fogunk erősödni és növekedni, hogy még több ember ismerje meg az evangéliumot, és két Isten tisztelet lesz, és így megy az életünk, és építkezünk, akkor nem azt fogod mondani, hogy de mennyivel jobb volt, amikor kevesen voltunk, és mindenkit ismertünk. És nem csak a saját sebeidre és fájdalmaidra nézel, mert van bennünk annyi felelősség meg elkötelezettség, hogy úgy akarjuk ezt az egészet Istennel végigvinni az életünkbe, hogy közben ne maradjon ki senki, akinek nehézségei, fájdalmai, küzdelmei vannak. De aki a templomépítés óta jött idebe, az ugyanúgy tudhatja, hogy ez a kis gyülekezet, ami bement a templomba, ugyanezt már egyszer végigélte. Mi már egyszer átéltük azt, hogy mit jelent 50, 60, 80 főből, 100 főből, most gyerekekkel együtt, akik rendszeresen megfordulunk, itt vagyunk 300-an, 300 fővé lenni. Mi már ebben úgymond elvesztettünk dolgokat. Elvesztettük egymás ismertségét, elvesztettünk valamit abból, hogy mennyire családias egy kis gyülekezet. Miért? Mert Isten újra hívott bennünket, és azt mondtuk, hogy kell a templom, és kell menni előre, és kell a misszió. Ugyanitt tartunk most. Készek vagytok-e odaadni magatokat ebbe? Hisztek-e abba, hogy Isten meg akar újítani bennünket, meg akar újítani ezt az egyházat, nem csak rajtunk keresztül, sok helyen, hogy valami új történjen ebben az országban? Erről van szó. És ha kételyek és kérdések vannak bennünk, akkor lássuk magunk előtt azt az Istent, akit Pál így dicsőít az Efézusi Levél 3. fejezetének a végén. Figyeljetek ezekre a szavakra. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban. A bennünk munkálkodó erő az a feltámadott Krisztusnak az ereje. Az Isten szent lelke által az az erő munkálkodik bennünk, a gyülekezetben, az Isten népében, amely erő feltámasztotta Krisztust a halálból. Erről beszél az Efézusi levél. Eszerint mindent megtehet sokkal inkább, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk. Hiszitek-e ezt? Odaadjátok-e magatokat ennek? Beleálltok-e ebbe? A mi hitünk, engedelmességünk, áldozatunk a korlátja, vagy a mértéke annak, hogy Isten mit tud rajtunk keresztül tenni. Arra hívok ma mindenkit, hogy a szívedben mondjál igent Istennek. Mondjál igent arra, amit Isten újat cselekszik. Mondjál igent arra, hogy embereket elérjen az evangélium rajtunk keresztül. Hogy emberek, akik szomjasak, inni kapjanak. Hogy az Isten népe, az Isten gyülekezete megújuljon, hogy életre kapjon. Ahogy mondja az ige, Isten magának alkotta a gyülekezetet, hogy őt dicsérje. Ne akarjunk itt megállni. Ne arra mondj iget, hogy jó így nekünk. Jó ez a gyülekezet. Elmegy ez még egy pár évig így. Nem kell sok mindent tennünk. Elmegy ez így. Higgyétek el. Jó ez így. Nem. Mondj igent arra, amire Isten hív bennünket. Konkrét lépések. Ahhoz, hogy gyülekezetünknek az élete egészségesen fejlődjön tovább, sok mindenre szükség van, ami a jövőre való készüléshez tartozik. Szükség van arra, hogy vezetők, munkatársak formálódjanak közöttünk a gyülekezetből. Olyan testvérek, akik, mint eddig is sokan, de még több kell, odaszánják a szívüket, az idejüket és az imádságukat. A szolgálatra, akik szolgálnak gyerekek között, mert most is többen szolgálnak a mi gyerekeink között. Akik vezetik a házi csoportokat, akik tartják az ifit, akik gondoskodnak az elesetekről, akik készek szolgálni az alfában, akik segítenek a szervezésben, a gyakorlati dolgok elintézésében, akiknek szívén van az, hogy senki ne essen, ki ne maradjon se anyagilag, se más értelemben, nehéz helyzetben. Szükség van erre. Ez az első, amin együtt kell imádkoznunk, együtt kell dolgoznunk. Mert a lelkipásztorok elsődleges feladata a bibliai modell szerint, hogy a testvéreket felkészítik és támogatják a szolgálatban. Aztán az is nyilvánvaló, hogy hosszú távon, hosszabb távon újabb lelkipásztorra is szükség van. Mondhatja valaki azt, hogy sokkal nagyobb gyülekezet elmegy kevesebb lelkésszel. Sok helyen igen, de ott nem történik annyi minden, és ez nem egy missziói gyülekezet. Nekünk szükségünk lesz újabb lelkipásztorra. És ide tartozik, amiről ma beszélünk, konkrétan az építkezés ügye, mert megfelelő helyre van szükségünk gyerekeknek, fiataloknak, egyéb programoknak. Éppen ezért. Mindez azt jelenti, hogy belevágunk lelkileg, hitben az épület továbbépítésébe. Ott van a makett, meg lehet nézni. A második ütemben épül egy nagyobb gyülekezeti terem a felszín, a emeleten, kialakul egy beosztott lelkészi lakás, és lent lesz még két kis terem, iroda, ifjúsági klub, WC, nem kell felszaladkálni. De ez azt jelenti, hogy a következő 2-4 évben ehhez, ennek a gyülekezetnek nagyon sok áldozatot kell hozni. 2-4 év, azt mondjuk, 100 millió forintra becsülik azt, amit meg kell tennünk. Ha visszafizetünk minden adományt, a templom összes költségének a 25%-át mi fizettük ki. Erről ugye beszélek még a maradék kölcsönről. Ha 100 millióra számolunk, ez 20 millió forint, amit valahol nekünk kell idővel letenni. A templomépítés első ütemével mi hoztunk áldozatot, és ezt hangsúlyoztuk, és utána kértünk másokat. Isten ugyanezt akarja látni most is. Köszönöm mindazoknak, akik Isten előtt végig gondolták az elmúlt hetekben, és leadták a 2008 évi felajánlásukat. Eddig 45 felajánlás érkezett, 58 felnőtt nevében, házaspárokat számolva, havonta megközelítőleg 600 ezer forint értékben. Én azt gondolom, az összeggel nincs kérdésem, és tudom, hogy többen adakoznak. Az 58 az egy kicsit kevés, szálljuk magunkat oda, de most nem erről beszélek, hanem arról, hogy van, aki úgy érzi most, hogy ő gondolkodott, és van köztük olyan ember, aki először tette meg ezt a lépést. Először döntötte el, hogy Isten iránti engedelmességből rendszeresen adakozni fog a gyülekezet életére, szolgálatára. És most úgy érzi, hogy nagyon nehéz helyzetbe került. Mert miután ezt megharcolta és hitben vállalta, akkor ma azt hallja, hogy, mert ezt hallod, hogy most akkor többet kérünk. Most többet kérünk. De fontos, hogy megértsük, minden család életében először meg kell élni. Először ott van az, hogy mibe kerül az, hogy megélünk. És ha bármilyen nagyobb dologba bele akarunk vágni, azokat a költségeket csak a már meglévők felett tudjuk tervezni. Nyilvánvaló, máshogy nem megy. És ezért fontos, hogy amiről most beszélek anyagilag, az a minden meglévő adományainkon és adakozásunkon túl kell, hogy előttünk legyen. Hangsúlyozom, hosszú távú áldozatról van szó, de ennek most van egy első konkrét lépése. És ez az első lépés azt jelenti, hogy még a 10 millióból 4 millió forint adósságunk van erre a templomban. Ebből 1,5 millió forint megvan, összespórolta a gyülekezet, meg a gondnok úr, a testvérek pénzéből, mert máshonnan nincs meg, tehát 1,5 millió forint le van kötve. Tehát 2,5 millió forint van, ami még nincs meg. Nyilvánvaló, ha mi 2008-ban készülünk az építkezésre, akkor a legalapvetőbb dolog az, hogy először visszafizetjük, amivel még tartozunk. Ami azt jelenti, hogy a presbitériummal megbeszélve és egyetértésben arra hívom a gyülekezetet, hogy ennek a hosszú 2-4 éves nagy áldozatnak az első konkrét lépéseként adakozzuk össze a maradék 2,5 millió forintot az elkövetkezendő 3 hónapban. Ezt meg lehet tenni. Ha van közöttünk 100 olyan személy, illetve család, aki március, április, május hónapban az eddigi felajánlásain túl havonta 8000 forintot odaad erre a célra, akkor ez sikerül. 100 × 3 × 8, ez a képlet. Hadd mondjam, nagyon fontos, ennél lehet többet adni, és lehet kevesebbet adni. A templomépítésnél beszéltünk arról, hogy az egyenlő áldozat elvét szeretnénk követni. Az egyenlő áldozat pedig azt jelenti, hogy lehet, hogy valakinek 2000 forint sokkal nagyobb áldozat, mint valakinek 20000 forint. Mert az anyagi helyzetünk nem ugyanolyan. Tehát ez csak azt mutatja 8000 forint 3 hónapon keresztül 100 embernek vagy családnak, hogy lássuk, hogy ez lehetséges. Ez lehetséges. De ennél lehet többet adni, és ha valaki olyan helyzetben van, ennél lehet kevesebbet adni. Ha valaki olyan helyzetben van, lehet nem adni, mert a gyülekezet kell, hogy adjon neki pénzt, és segítsi őt az életében. Ez csak egy irány. Technikai megjegyzés, ezt az alapítványi számlára fizessük be, ami ki van téve, és rá van írva, hogy templom 2. Ez csak az alapítványra, csak templom felirattal fizessük ezeket az összegeket. Hogy május 18-án, pontosan 3 hónap múlva, az Isten tisztelet keretében megbeszéljük, hogy mire jutottunk. És én hiszem, hogy hálaadó Isten tiszteletet fogunk tartani. Szeretném hinni, és hiszem, május 18-án, 3 hónap múlva hálát adunk Istennek azért, hogy annyi mindent adott nekünk, és úgy indította fel a szívünket, hogy önként, örömmel, még a 2,5 millió forintot meghaladóan is megtettük az első lépést. És ha ezt megtettük, akkor május 18-án ezen az Isten tiszteleten be fogja tölteni a szívünket a hálaadás. És a hit, hogy arra, amire egy fillérünk nincsen, és ami 100 millió forintba kerül, de szükségünk van az Isten missziója miatt, mert Isten újat cselekszik közöttünk, hogy arra is meg lesz a pénz, és az lehetőségé lesz. Ez az első lépés lehet a pecsétje annak, hogy hisszük, hogy Isten újat cselekszik, és igent mondunk. És így hívok ennek meggondolására mindenkit. Befejezésről újra hangsúlyozom, sokkal többről van szó, mint pénzről, sokkal többről van szó, mint kölcsöntörlesztésről, sokkal többről van szó, mint építkezésről. Manaszon azt mondtuk, két dologot helyez Isten a szívünkre, éljük meg az igét, a szeretetben, az egymás befogadásában, és készüljünk a jövőre. És ebben szeretnénk növekedni, ebben szeretnénk Istent követni, mert hisszük, hogy ő újat cselekszik, és csak akkor leszünk ennek a részei, ha hisszük és hitben belépünk. Hisszük, hogy inni ad népének a sivatagban, hisszük, hogy gyógyítja a bűnös és megtört embereket, és közben olyan népet formál belőlünk, akik hirdetik az ő dicséretét. Így készüljünk most a dicsőítésre, így dicsőítsük majd őt, és a dicsőítésben szálljuk oda a szívünket, a zsebünket, ajánljuk fel magunkat neki, hogy részesei legyünk annak az újnak, amit itt és most végez közöttünk és általunk. Amit meg akar cselekedni bennünk, közöttünk és általunk az ő dicsőségére. Így legyen.
Ó, mennyei atyám, köszönjük, hogy te vagy az, aki újat cselekszel, aki újat cselekedtél néped életében, és kivezetted őket a babiloni fogságból. Aki újat cselekedtél Jézus Krisztusban, amikor elküldted a te szeretetedet a világba, és az ő halála és feltámadása által utat nyitottál számunkra, hozzád. Bocsánatot és gyógyulást adtál. Urunk, te voltál az, aki újat kezdtél ezen a lakótelepen 19 éve, amikor a testvérek összegyűltek, és azt a hitet, azt a látást adtad nekik, hogy egy gyülekezet lesz, ahol emberek meggyógyulnak, ahol a te evangéliumot hirdettetik. És Urunk, köszönjük, hogy most újra te hívsz bennünket, hogy te újra és újra újat akarsz cselekedni közöttünk. Urunk, kérünk, hogy segíts, hogy rád tekintsünk, és tőled kapjuk meg, tőle tudjuk elkérni az indítást, hogy ne a saját kicsinyes emberi gondolatainknál vagy vágyainknál ragadjunk le, hanem tudjunk bekapcsolódni a te nagy tervedbe, tudjunk odaállni, mint gyülekezet, és tudjunk odaállni egyen-egyenként. És így tudjunk áldozatot hozni, így tudjunk egymásra odafigyelni, hogy elsősorban rád figyelünk, és téged követünk. És atyánk, azt is köszönjük, hogy egyen-egyenként is megérinted az életünket, és újat akarsz kezdeni velünk. Köszönjük, hogy nem kell a múltba ragadnunk, akár a múltnak a csodaszép emlékeibe, akár a múltnak a sebeibe, hanem te megérintesz, és tovább vezetsz. Te vagy, amit gyógyítunk, te vagy az, aki vizet fakasztasz a sivatagban, és megitatsz bennünket. Urunk, így kérünk azokért gyülekezetünkbe, akik terheket hordoznak, akiknek a szívén aggodalom van, akik magányosak vagy betegek. Kérünk, hogy a te élő vizeddel itasd meg őket, tápláld őket, és áldj meg bennünket, hogy olyan szerető közösség tudjunk lenni, ahol mindenki veled találkozhat, és egymás szeretetében erősödhet. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bíj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.